István is fogalmazott, láthatjuk, hogy hogyan bomlik ki Isten munkája, és ezzel párhuzamosan hogyan tör előre a gonosz. Még a következő két hétben Eszter könyvében fogunk elmerülni, így tehát nem minden fejezetet fogunk egyesével végigvenni. A következő két hétben összesűrítjük az utána való fejezeteket, mert szeptember 10-én évadnyitó istentiszteletet tartunk, és akkor az új évadnak a témáiba kezdünk majd bele. De most még figyeljünk Eszter könyvének a 4. fejezetére. Ahogyan eddig is az egész fejezetet fogjuk felolvasni, ha bárki elfáradna, egészen nyugodtan foglaljon helyet. Így hangzik az élő Isten igéje Eszter könyvének 4. fejezetéből, az első verstől. Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján senkinek sem volt szabad belépnie zsákruhában. Minden egyes tartományban, ahová csak a király törvényerejű parancsa eljutott, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgáló leányai és a háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokájt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára rendelt királyi udvarnokot, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokájtól, mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokájhoz a város főterére, amely a király kapujával szemben volt. Akkor Mordokáj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény szövegének másolatát is, amelyet Súsánban adtak ki a kiírtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és átadta Mordokáj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre ugyanaz a törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgáló leányaimmal, azután bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha el kell vesznem, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked, hogy Eszter annak idején engedelmes volt, és ezért méltónak találtad az ő történetét, hogy szent legyen előttünk, és példa legyen előttünk. És köszönjük, Urunk, hogy szólni akarsz hozzánk az ő életén keresztül. Segíts, kérünk, megértenünk mindazt, amit ma üzenni akarsz. Ámen. Foglaljunk helyet. Az ige hirdetéseink címei az előző három alkalommal így hangzottak. Amikor Isten előkészíti a terepet, aztán egy kérdés hangzott felénk, hogy a helyeden vagy-e. A múlt héten egy bátorítást hallhattunk, hogy állj szilárdan minden körülmények között. És most pedig eljutunk egészen odáig, amikor azt tapasztaljuk, hogy valami elindult emberek döntései következményeként, látszólag véletlennek is mondhatnánk, és mégis emberek belecsöppennek élethelyzetekbe, amiknek kezdetben nem tudják a kimenetelét. És egyszer csak ott találják magukat egy helyzetben, és elérjük őket egy felvilágosodás, egy megvilágosodás, hogy most megértettem. Miért történt mindaz, ami eddig történt az életemben? És összeáll a kép. Hát erről szeretnék beszélni. Három pontban. Első körben arról, hogy gyönyörűen kirajzolódik Eszter könyvéből, hogy a láthatatlan világban, amely semmivel sem kevésbé valóságos, mint a látható, óriási háború dúl, érted, megértem. Ez lesz az első pont, mi zajlik a háttérben. A második pontban arról szeretnék beszélni, hogy mi történik akkor, amikor megértjük, mit akar Isten az életünkben, és hogy miért fontos ez. A harmadik pontban pedig arról, hogy miért kulcsfontosságú a mi szerepünk ebben a világban. A harmadik fejezetnek a végén múlt héten azt olvashattuk, hogy a király és Hámán leültek borozni, Súsánban pedig nagy riadalom támadt. Érzitek ezt a feszültséget? Valahol, magasan, fent egy fellegvárban a hatalom birtokosai leülnek borozni, jókedvűen, szabadságban, nyugodt szívvel. Mint aki jól végezte dolgát, Hámán leül a királlyal. Közben pedig emberek elkezdenek az életükért reszketni. Micsoda óriási feszültség ez. Mordokáj zsákruhában, a királyi palota előtti főtéren jaj veszékel. Azért, hogyha ezt elképzelitek, Mordokáj, hogyha a szövegeket figyelmesen olvassuk, akkor azt tűnik a szemünk elé, hogy Mordokáj egy királyi írnok volt. Több apró jelzés utal erre, hogy a királyi udvarban volt, nem a legmagasabb tisztségben, de egy közép szintű pozícióban. Királyi írnok volt. Másképp nem tudna másolatot szerezni a király törvényerejű parancsából, például a zsidók kiirtására vonatkozóan. Tehát egy udvari hivatalnok. Valószínűleg sokan ismerték. Egy parlamenti országgyűlési képviselő. Mai fogalmaink szerint. Szerintetek mit csinálnának ma a rendőrök, és mit csinálna a média, hogyha egy országgyűlési képviselő egyszerű ruházatban, a parlament előtti téren, mondjuk a Kossuth téren elkezdene jajveszékelni, és hangosan hamut szórni a fejére. Lehet, hogy bekerülne a tévébe, nem? De, minden bizonnyal. Szerintem ez akkor sem volt másképp. Az, hogy Mordokáj hirtelen megjelenik zsákruhában, amit megszaggatott, hamut szór a fejére, és közben jajveszékel. Jaj, uram! Jaj, uram! Rossz, igaz? Pedig csak kétszer ordítottam. És nem a szívemből jött. Milyen az, amikor valaki jaj veszékel? Amikor az életéért ordít. Amikor azt mondja, hogy meg fogok halni. Mert egészen eddig az életemben a médek és a perzsák megmásíthatatlan parancsai végbe mentek. És a médek és perzsák királyának a megmásíthatatlan parancsa az most az, hogy a zsidókat ki kell írtani. Mordokáj jaj veszéke a főtéren. Mindenki odafigyel rá. A zsákruha Isten által adatott jelkép volt. Durva, semmi kényelem nincs benne. A bőthöz ezért tartozik hozzá. A bőrödön érezd azt, hogy szükséged van Istenre. Ne legyen kényelmes, fájjon, emlékeztessen arra, hogy most böjtölsz. A hamu az elmúlásnak a jelképe. Rám száll az elmúlásnak a jelképe. És hogyha az elmúlás van a fejemen, akkor nagyon erősen kell kiáltanom Istenhez, hogy vedd el rólam ezt a veszedelmet. Hát ez történik, miközben a király és Hámán borozgatnak. Emlékeztek, honnan indultunk? Onnan indultunk, hogy egy királyné hoz egy döntést. Nem megyek be a férjem által rendezett királyi lakomára. Nem tűnik olyan nagy dolognak, igaz? Neki se tűnt annak valószínűleg. Vásti királyné hozott egy döntést. Erre válaszul a méd és perzsa bölcsek is hoztak egy döntést. Nem jelenhet meg többé Vásti a király előtt. A bölcsek tanácsa nyomán Ahasvérós is hozott egy döntést. Nem jelenhet meg többé Vásti előttem, új királynéra van szükség. Emberi döntések görgetnek előre egy folyamatot. Eszter, a fiatal zsidó lány, egyszer csak ott találja magát ennek a történetnek a kellős közepén. Te leszel a királyné. Döntés, 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 hoppá, benne vagyok egy élethelyzetben. Nem tudom, hogy mi lesz a kimenetele, amíg mirhaolajat itatnak velem, hogy kitisztuljak, amíg tejben, vajban füröztenek, de emlékeztek, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz, vagy maradok örökre. Háremhölgy, reménytelenül, vagy a király felesége leszek. Ki tudja, mi fog történni velem, és hol van ebben az egész helyzetben Isten? Végül Isten kiemeli Esztert. Isten munkálkodik a háttérben. Ez Eszter könyvének az első perctől kezdve a legfontosabb igazsága. Ezzel kezdtem az első igehirdetést. Isten neve egyszer sem hangzik el, Istenre egyszer sem hivatkoznak Eszter könyvében, de rendkívül erősen jelen van a háttérben. Amire most szeretnék rávilágítani, az pedig a következő. Ahol Isten munkája megjelenik, ott a gonosz azonnal támadásba lendül. Ne legyen kétségetek, ahol Isten munkája megy előre, ott a gonosz is be fogja tenni a lábát. Mert embergyilkos volt kezdettől fogva, nem áll meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Ez a gonosz természete. Rombolni, nyírni Isten munkáját, és elnémítani Isten népét. Szinte képszerű előttünk, ahogy Eszter könyvének a különböző fejezetei bemutatják a láthatatlan világban zajló munkát. Abban a pillanatban, hogy Eszter királynői méltóságra emelkedik, ez a második fejezetnek a vége, a harmadik fejezet már azzal kezdődik, hogy akkor, abban az időben felemelte a király az agági Hámánt minden más tisztviselőjénél magasabbra. Figyelitek? Az Úr munkája elindul, Eszter királyné. Amikor ez megtörtént, a király felemeli az agági Hámánt mindenkinél magasabbra, a második pozícióba. Oké? Jön a gonosz. Miért? Mert Isten szereti a népét, szeretné, hogy prosperáljon, hogy jó dolga legyen. Legyen a királynő egy zsidó lány. Mit akar a gonosz? Elnémítani Isten népét, ellehetetleníteni Isten munkáját. Jöjjön az ellenség. az agági Hámán, akiről múltkor Ernőtől hallottuk, hogy az Amálékiek leszármazottja, Agág királynak, akit Saul nem pusztított el, a leszármazottja. A legfontosabb pozícióban megjelenik a két ős ellenség népnek a képviselője. És indul a láthatatlan szellemi világban a harc. A zsidókért indul ez a harc. Hát első körben igen. A felszínen igen. De nem önmagában a zsidóságról van csupán szó, hanem a zsidóságról, mint Isten üzenetének a hordozójáról. Mi van akkor, hogyha Hámán terve sikerrel jár? Hogy születik akkor a Messiás? Hogy lenne akkor nekünk örök életünk? Hát sehogy. Mi történt volna akkor Isten ígéretével, amit Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak megígért? Hámán elvitte volna magával 10 000 talentum ezüstért. Isten nem hagyja, hogy a terve kudarcba fulladjon. Viszont nem rejti véka alá előlünk, az övéi elől, hogy harc megy értünk ebben a világban. Hogy harc zajlik azért, hogy Isten üzenete, és hogy Isten akarata végül győzelemre jusson. És ezt bármikor találkozunk, szem előtt kell tartanunk. Bármi ér bennünket az életünkben, ennek mindig a tudatában kell lennünk. A kérdés tehát az, hogy beállsz-e Isten munkájába, hogy előmozdítsd a királyság győzelmét. Olyan furcsa paradoxonnak tűnik ez, olyan érthetetlen ellentétnek. Hát Isten, a mindenható Isten, a világ teremtője, nem tudná elintézni, hogy ne kelljen harcolni. Nem tudná elintézni, hogy mégiscsak az ő népe nyilvánvalóan, egyértelműen győzelemre jusson. Egy részről, de igen. Mert ez a folyamat zajlik a világban, világméretűen, a kereszténység tör előre. És ahogy már többször említettem nektek, a legnagyobb létszámú vallás a világon a kereszténység. Ezt mi nem látjuk itt Magyarországon, meg Európában. Mi éppen egy ellentétes tendenciát tapasztalunk. Ma, a mai napon különösen nagy aktualitása van ennek, hogy ahogyan István király behozta a kereszténységet, és csatlakozott a kereszténység előre mozdításához, hát ma éppen ugyanezzel a lendülettel csúszik lefelé Európa ezen a lejtőn. Tehát egyrészről Isten, igen, mozdítja előre az ő királyságának a győzelmét. Másrészről Isten soha nem fogja a szabad akaratot felfüggeszteni. És amíg az emberek szabad akarattal rendelkeznek, addig ellene tudnak menni Istennek. Addig blokkolni tudják a királyságnak az előmenetelét. Addig azt tudják mondani neked vagy nekem, amikor bizonyságot teszünk, hogy én ebben nem hiszek, engem ez nem érdekel. Hát ezért zajlik óriási harc értünk a láthatatlan világban. Mordokáj üzenete, és ezzel a kettes pontra térünk. Mordokáj üzenete Eszternek nagyon egyszerűen, talán így foglalható össze. Ismerd fel Isten akaratát az életedben. Ne csak úgy élj bele a világba. Keresd az életedben Isten akaratát. Ismerd meg Istent az igéből, és keresd az ő akaratát az életedben. Eszter bent van egy pozícióban, de úgy tűnik, hogy még nem teljesen tudatos számára, hogy hogyan éljen ezzel a lehetőséggel. Egyébként megérthető az ő helyzete, hát egy évig kétséges volt számára, hogy az élete hogyan alakul. Utána nem kell sokáig várni, és már egy ilyen kardinális döntés elé kell állnia. Mordokáj üzenete az, hogy Eszter, ismerd fel Isten akaratát az életedben, és tedd meg. Keresd az akaratát, és tedd meg. Ismerd fel, hogy részese vagy egy nagyobb tervnek. Nem tudom, hányan olvastátok Rick Warrentől a Céltudatos Élet című tanulmányt. Nem ismeretlen ez a gyülekezet számára, azt hiszem. Igen. Azért nem olyan sokan. Feltennétek a kezeteket, aki olvasta? Na, azért jó. Jó. Oké. Okay. Emlékeztek, hogyan kezdődik az a könyv? Igen. Nem rólad szól. Nem veled kezdődött ez az egész. Na hát azt hiszem, hogy ez a mai üzenetnek a középpontja. Mindaz, ami körülvesz bennünket, mindaz, amiért most itt vagyunk, nem velünk kezdődött, és nem rólunk szól. A mai kereszténységnek ez egy nagy kísértése, hogy individualizálja az egész hitet. Hogy Jézus az én személyes megváltóm. Hogy vagy te Istennel? Hogy érzed magad te a hitedben? De Isten népben gondolkodik, közösségben gondolkodik, és egy történetben gondolkodik. Ez a történet zajlik a bűnbeeséstől kezdve, és véget fog érni az Új Jeruzsálemben. És addig Isten embereket hív be ebbe a történetbe, hogy álljanak be a helyükre. Mordokáj üzenete Eszternek arról szól, hogy ismerd fel, hogy része vagy egy nagyobb tervnek. Álljon össze a kép előtted, és lásd meg magad ebben a képben. A kép nem rólad szól. Isten életedre vonatkozó képe az nem egy szelfi. Ez lehet, hogy elég kiábrándító, de így van. Amikor Isten arról beszél, hogy tervem van az életeddel, akkor arról nem egy jóvágású szelfit mutat, hogy nézem, milyen gyönyörű vagy. A Bibliának sok más igéje igenis ezt közvetíti. Értékes vagy, becses vagy, gyönyörű vagy, tenyerembe vésett vagy, kiválasztott vagy, Isten gyermeke vagy. Igen, igen, igen. De amikor Isten tervét keresed az életedre nézve, akkor fog neked mutatni egy nagyobb képet, és megmutatja, hogy hol van benne a te helyed. És ez a hely a gyülekezetben lesz, ami már egy tágabb kör, és a gyülekezet benne lesz a magyarországi eklézsiában, és a magyar eklézsia benne lesz a világméretű eklézsiában, és már ott is vagyunk, hogy Istennek van egy terve ezzel a világgal. Ennek illusztrálására szeretnénk nektek egy videót bemutatni, hogy milyen az, amikor... Pillanat, állítsd le, kérlek. Kösz. Hú, telt az idő, éreztem. Az óra ketyegés. Milyen az, amikor felismered, hogy részese vagy egy nagyobb képnek? És amikor felismered, hogy te nem látod az egész képet, de a te urad az látja. Na ezért kell vele folyamatos kapcsolatban lenni. Mehet.
Somewhere underneath the floorboard, I will sweep my garden. Underneath the cupboard lives a mouse, and he discovered there was nothing there. Nothing there, there to discover. Falling from the sky, there are raindrops in my eyes.
Érdekes, igaz? Nagyon elgondolkodtató. A képek egy István Bányai nevű kortárs festőtől származnak, és a képek címe az, hogy Re-Zoom, újra zoomolás. És ugye ezt láthattuk, hogy hát azt hiszük, hogy már értjük a teljes képet. Az összefüggéseivel együtt, a lényegével együtt, amire fókuszál. És aztán hoppá, újra fókuszáltunk, és láttuk, hogy ez az egész kép csak része egy nagyobb képnek. És az is része egy nagyobb képnek. És az is része egy nagyobb képnek. Egyúttal egyébként, akárhányszor látom, úgy a kicsiségnek az érzését is erősíti ez az emberben. Hogy... ha belegondolunk a hétköznapjainkba, milyen kicsi képet látunk általában, nem? Megvannak a bejáratott rítusaink, a bejáratott útvonalaink, a bejáratott problémáink, és úgy hajlamosak vagyunk ebbe belefeledkezni. Mordokáj üzenete: ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra. Mordokájnak ez az üzenete arra hív mindannyiunkat, hogy gondold újra. Add át magadat Istennek, keresd Isten tervét és akaratát az életedben, hogy megláthasd a nagyobb képet, aminek részese vagy. Ez az akarat és ez a kép nem bonyolult. Nehogy azt gondoljátok, hogy most görcsölni kellene azon, hogy micsoda Isten akarata az életedben. Isten akarata az, hogy szeresd őt, megismerd őt, és mindazt, amit megismertél belőle, add át másoknak. És legyél készen beállni arra a helyre, ahová téged Isten elhív. A nagy bibliai szereplők a Bibliában pusztán azért nagyok, mert az életük egy pontján tudtak engedelmeskedni, és azt mondták, hogy Uram, kész vagyok beállni arra a helyre, amit nekem terveztél. Eszter egy egyszerű zsidó lány, és egyszer csak királynő lesz. József egy egyszerű zsidó fiú, és egyszer csak az egyiptomi birodalom kormányzója lesz. Gyönyörködöm azokban a felismerésekben, amik a Bibliának a gyöngyszemei. És hála az Úrnak, hogy megőrizte őket számunkra. És hála a mi elődeinkért, hogy az életük engedelmes volt, és ezért példák lehetnek a számunkra. Amikor József felismerteti magát a testvéreivel, az a felismertetés, és Józsefnek a felismerése, az kísértetiesen hasonlít Mordokájnak az üzenetére. Ezt olvassuk, amikor József felismerteti magát a testvéreivel, Mózes első könyve 45. fejezetében. Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. 30 évnek a szenvedését összegzi így József. 30 év felismerése összegződik egy mondatban. Úgyhogy nem kell elcsüggednetek, hogyha időnként nem mindig értitek, hogy mi miért történik az életetekben. Talán találkoztatok már egy jópofa kis történettel, egy japán tanmese, amit most mondani szeretnék. Az öregember, a fiú és a ló. Volt egy özvegy öregember, volt egy egyszem fia, meg egy lovuk. Annyira elszegényedtek, hogy már semmi más vagyonuk nem maradt, mint ez a ló. Az öreg ember elhatározta tehát, hogy eladja a lovat és pénzét teszi. De az előző éjszakán, mikor a vásárba vitte volna, a ló elszökött. A szomszédok azt mondták, hogy ó, milyen nagy balszerencse. Az öreg ember erre azt válaszolta, hogy várjuk meg a holnapot. Másnap a ló visszatért, és hozott magával 10 vadlovat. Erre a szomszédok azt mondták, hogy milyen óriási áldás. Mire az öreg ember azt válaszolta, hogy várjuk ki a holnapot. A fia felült az egyik lóra, és addig lovagolt rajta, még el nem törte a lábát. A szomszédok azt mondták, hogy ó, milyen nagy balszerencse. Mire az öreg ember azt válaszolta, hogy várjuk ki a holnapot. Másnap katonák érkeztek, akik egy új háborúba katonákat rekviráltak, verbuváltak, és mindenkit elvittek a faluból, kivéve az öreg ember fiát, akinek el volt törve a lába. Erre a szomszédok azt mondták, hogy milyen nagy áldás. Az öreg ember mégis azt mondta, hogy várjuk meg a holnapot. Lehet, hogy benne vagy egy élethelyzetben. Egy napja, egy hete, egy éve, 10 éve. És nem érted, hogy miért. Vagy nem érted, hogy miért nem változik valami végre. Ahogy az életünk zajlik és hullámzik, hullámhegyek és hullámvölgyek, amiket megjárunk, a Biblia azt tanítja Józsefen keresztül, Eszteren keresztül, hogy egy dologban legyél sziklaszilárd, hogy Isten ott van a háttérben és tud rólad. A kezében vagy, a háttérben ő mozgatja a szálakat. Nem tudhatod, hogy holnap nem emelkedsz fel. Amíg Eszter arra vár egy évig, hogy mi lesz vele, nem tudhatja, hogy a végén Isten királynői méltóságra emeli. Amíg József Potifár házában van, nem tudhatja, hogy a következő pillanatban börtönbe fog kerülni. Mint ahogy azt sem tudhatja, hogy a börtönből a kormányzói székbe vezet az út. Ahogy beszélgetek veletek, sokatoktól hallottam már azt a mondatot, és nem csak itt a gyülekezetben, hanem újra és újra keresztények megfogalmazzák, hogy Tamás, tudod, olyan jó arra gondolni, hogy Isten már akkor is gondoskodott rólam, amikor még nem is hittem benne. És sok-sok ilyen történet hangzik, hogy megtörténhetett volna ez abban a helyzetben, de nem. Meghalhattam volna, elválhattam volna, a kezem leszakadhatott volna, de nem történt meg, mert Isten ott volt velem, már akkor is. Eszter Mordokáj üzenetéből egyszer csak felismeri, hogy minden, ami eddig történt, az azért a pillanatért történt, amiben most vagyok. És ezért a pillanatért felelős vagyok. Hát erre a felismerésre hívlak ma mindannyiótokat. bármilyen helyzetbe kerülj is. Keresd Istent. És egyszer csak el fog érni az a minden porcikánkat bizsergető érzés, amit valahogy úgy tudnék megfogalmazni, hogy Isten sohasem volt tőled távol. Csak nekünk kellett idő ahhoz, hogy felismerjük, hogy jelen van. Érzitek, hogy ez mennyire gyönyörű? Mennyire örömteli? Többször jártam már úgy a gyerekeimmel, hogy amikor már kicsit bátrabbak, nagyobbak, akkor egy forgalmasabb helyen úgy elcsámborognak. És soha nem felejtem el azokat a tekinteteket, amikor egyszer csak felismeri, hogy nem tudja, hogy hol vagyok. És kiül az az igazi rémület az arcára. És azonnal kiált, hogy apa! És olyan jó volt, eddig még egyszer se vesztek el, hála Istennek. Olyan jó volt még eddig mindig azt mondani nekik, három lépés után odaértem hozzájuk, és azt mondtam nekik, hogy itt vagyok. Látod? Én láttalak téged. Én láttalak téged, amikor 10 méterrel voltál akkor is. Ne menj el ilyen messzire. Hát erről szól Mordokáj üzenete, és amit Eszter ebből megért. Mindig ott van az Úr. Mindig. Csak a bűn miatt nekünk olyan lassú a hitbeli felfogó képességünk, hogy megértsük ezt az igazságot, hogy ott van a legkeményebb, legkiábrándítóbb, legelviselhetetlenebb pillanatokban is ott van. Hányszor éltél már át olyat, hogy úgy érzed, hogy nem érzem, hogy itt lenne Isten? Ne botránkozzatok meg, én mostanában szoktam átélni ilyeneket. Csinálom a dolgom, teszem a dolgom, nevelem a családomat. Lelkipásztor vagyok. Nekem hivatalból jóban kell lennem Istennel. Jóban is vagyunk egyébként. De ettől még időnként elér az az érzés, hogy most bitang nehéz, Uram. És akkor olyan jó lenne azt mondani, hogy de legalább úgy érzem. De amikor még nem is érzem, na itt jön a hit. És ezért kell sziklaszilárdnak lenni, ahogyan Ernő tanította múlt héten. Hogy hol vagy a hétköznapjaidban? Hol vagy a hétköznapjaidban, és tudsz-e hittel ráállni Isten ígéreteire? Tudod-e hitben azt mondani, hogy azt tanítja nekem a Biblia József történetén, Eszter történetén keresztül, hogy Isten ott van, bármi történjék is. És végül, a harmadik pont. Időnként beszélgetésekben, főleg fiatalabbak között elhangzik ez a kérdés, hogy ha választhatnál, akkor te melyik korban akarnál élni? Hát én egy ideig, még fiatalabb koromban erre azt szoktam mondani, hogy hát én valamikor ugye a viktoriánus Angliában élnék. Nekem nagyon tetszik az akkor. Elegáns öltözetek, illedelmes emberek. Szép beszéd. És tényleg ez jellemezte ezt a kort. Haladt előre a misszió. Ez ugye az 1800-as évek eleje közepe. Ez a viktoriánus Anglia. És aztán egy idő eltelt, mire megértettem, hogy nem akarnék más korban élni. Mert a mi napjaink nekünk adattak. És senki másnak. És ezt érezzétek megtiszteltetésnek az élő Istentől. Hogy ezeket a napokat, és ezeket az embereket, és ezt a várost, és ezt a gyülekezetet ránk bízta az Úr. A mindenható Isten azt mondta, hogy te, meg én leszünk azok, akiken keresztül a mi napjainknak az embereit el akarja érni. Eszter feladata Perzsiához kötődött. Spurgeon feladata Angliához kötődött 200 évvel ezelőtt. Kornya Mihálynak a feladata 100 évvel ezelőtt ide kötődött erre a részre. 100 évvel ezelőtt. De most már nincs itt Kornya, hogy helyettünk végezze Isten feladatát. Nincs itt Spurgeon, hogy helyettem prédikáljon. Nincs itt Eszter, hogy képviselje az Isten népét a parlamentben. A mi napjaink nekünk adattak, és Isten felelősséget szeretne a vállunkra helyezni. A Trinity része Isten nagyobb tervének, a nagyobb képnek. Te része vagy Isten nagyobb tervének a Trinity-ben. Azt mondja Jakab a levele 4. részének a 17. versében. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ez elég kemény. Én ezt akárhol akármikor olvasom, valahogy jönne bennem a vágy, hogy ezt kicsit úgy kipolírozza. Hogy ki? Kifényesítsem, hogy kicsit elvegyem az élét. Hogy kell ezt pontosan érteni? Hát biztos, hogy nem akarhatja Isten azt mondani, hogy ha nem teszek jót, akkor bűnös vagyok. De Isten pontosan ezt akarja mondani. Hogy arra hívott el Isten minket, mindannyiunkat, hogy képviseljük őt. Nem hagy magunkra. Ott van velünk mindig. Elküldi hozzánk az ő szent lelkét, hogy bátorítson, támogasson, megtanítson bennünket mindenre, amit mondanunk kell. Emlékeztek? Nem mondhatjuk azt, hogy Isten kiküld bennünket, hogy menjetek, aztán valahogy próbáljátok meg betölteni ezt az igazságot. Azt mondja, hogy ti vagytok a tanúim. Emlékeztek? Hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. És miután erre elhívott bennünket, tanúskodnunk kell, képviselnünk őt a magunk idejében és a magunk helyén. Ahogyan Péter és János mondja a Sanhedrin előtt, miután meggyógyították a sántát az ékes kapuban. Azt mondják, jó, még ezt az egyszer most megbocsátjuk, hogy Jézus nevében gyógyítotok. Megbotoztatunk titeket, aztán többet elő ne forduljon. Mi az ő válaszuk? Nem tehetjük meg, hogy ne szóljunk azokról a dolgokról, amiket láttunk és hallottunk. No, ez a feladat. Azt mondja Pál apostol az aténi beszédében, mert Isten jelölte ki az emberek lakóhelyének a határait és az életüknek az idejét, hogy ott, ahol vannak, keressék az Istent, amíg megtalálható. Úgyhogy a 21. században, a 2010-es években, 2017-ben, augusztus 20-án azt mondja az Isten, hogy feladatom van a számodra. Részese vagy az én nagyobb tervemnek, az emberiség megmentésének, a Trinity gyülekezettel együtt. És ezt szeretném szent felelősségként a vállatokra helyezni, mondja Isten. Eszter végül felismeri, hogy ez az ő feladata. Milyen gyönyörű ez a mondat, nem? Ti böjtöljetek, 3 napig ne egyetek, ne igyatok, én is így teszek, aztán bemegyek a király elé. Törvény ellenére, parancs ellenére bemegyek. Ha el kell vesznem, hát veszek el. Ez a szolgáló szív. Amikor azt mondod, hogy én Istennek oda szentelem magamat. Azt mondod, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. Ha el kell vesznem, hát veszek el. Nem állám ezt távol tőlünk. Jézus azt mondja, aki engem akar követni, vegye fel naponta a keresztjét, és kövessen engem. Tagadja meg önmagát. Ha el kell vesznem, veszek el, megyek az én Uram után. Meggyőződésem, hogy a Trinity-re fényes jövő vár ebben a városban. Meggyőződésem. Ez pusztán abból az egyszerű okból fakadóan mondom, hogy rengetegen nem hisznek még Jézusban ebben a városban, mi pedig nagyon szeretjük őt, igaz? És az a vágyunk, hogy ezt átadjuk. És a vezetőséggel úgy vagyunk az Úr előtt, hogy szeretnénk látni, hogy Uram, hogyan. Miután meggyökereztünk, emlékeztek, ebben vagyunk benne, a gyökerek felszívják Isten ismeretét, Isten ismerete pedig az diktálja, hogy menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ez áll előttünk. Erről fognak szólni a következő évek. A vezetőséggel ezért imádkozunk, csatlakozzatok hozzánk az imában, mint ahogy biztosan sokan teszitek is. És ahogy Eszter beállt a helyére, úgy álljunk be mi is. Amen. Gyertek, imádkozzunk egyenként, hangosan, akit Isten lelke indít, adjunk hálát az igéért. Amen.
Drága mindenható Isten, köszönöm neked, Uram, hogy te ezt elhasználtad fel arra, hogy megmentse az ő nemzetét, Uram, és kérlek, Uram, bennünket is használj fel a mai korban, a mai helyen, Uram, hogy tudjuk téged szolgálni, és tudjuk a te nevedben bizonyságokat tenni.
Amen. 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 Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked Eszterért, az ő engedelmességéért és az ő történetéért. És köszönjük, atyánk, azt a felismerést, amivel megajándékoztad őt, és Mordokájt, aki segített neki, hogy felismerje, hogy részese egy nagyobb tervnek, a te megmentő tervednek. Urunk, köszönjük azt a megtiszteltetést, hogy bennünket is elhívtál az emberiség megmentésének óriási mentőakciójába. Köszönjük, hogy mi már ismerhetjük azt az ajándékot, amivel meg akarsz ajándékozni bennünket, az örök életet, a mennyei királyságot, és köszönjük, hogy ennek az öröme tölti el a szívünket. És köszönjük, hogy még akkor is, hogyha nem érezzük, hogy ott vagy minden pillanatban, hittel áthidalhatjuk ezt a szakadékot közted és köztünk, és köszönjük, hogy azonnal közelivé válsz a számunkra. Urunk, szeretnénk a te jó híredet képviselni ebben a városban. Szeretnénk, hogyha mi gyülekezetünket még mélyebbre vinnéd a te megismerésedben. Szeretnénk olyan mélyen beléd gyökerezni, amennyire csak emberileg ez lehetséges. És szeretnénk, hogyha megajándékoznál bennünket gyümölcsökkel. Urunk, elepedünk, hogy megtérőket láthassunk. És Urunk, tudjuk, hogy te ebben használni akarsz bennünket. Azt szeretnéd, hogyha besároznánk magunkat az emberek megmentéséért végzett munkában. És Urunk, mi nem akarunk engedetlenek lenni. Mutasd meg, kérünk, hogy hol a mi helyünk a te nagyobb képedben. És segíts, hogy azt a helyet el tudjuk foglalni, és hogy sokan megismerhessenek téged rajtunk keresztül. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Ámen. Röviden a hirdetéseket szeretném ismertetni.